öt idéző. Dr. Hegedűs András, a Prímási Levéltár igazgatója, az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus dokumentumaiból válogat.
A 2020. évi Eucharisztikus Világkongresszusra készülve felelevenítjük az 1938. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékét olyan dokumentumokon keresztül, amelyek aktualitásukból semmit sem vesztettek, és bölcs gondolataik által ma is segítenek bennünket a lelki felkészülésünkben. Mai forrásunk Tóth Tihamér cikke az Útunk című labban, amely 1938. május 1-én jelent meg, Üdvözlégy oltári szentség címmel. A Vatikán egyik termében, a Stanza della Secuturában látható Raffaello gyönyörű freskója az oltári szentség megdicsőjését ábrázoló disputa. A mester még csak 27 éves volt, mikor ezt a nagy falfestményt készítette. Alig van valaki, aki legalább reprodukcióban ne ismerné ezt a nagyszerű képet, amelyen az egész ég és föld megjelenik, hogy hódolatát bemutassa a középen látható szent ostya előtt. Szent Ambrus, Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, Bonaventura, IV. Sixtus pápa, Dante, és így tovább zengik a képen a szentségtartóban köztük trónuló Krisztus dicséretét. A kép több mint 400 éves. Az idő megviselte, némelyik angyal és szent arca már elhalványodott rajta, de a gondolat, amit kifejezni akar, el nem halványodott, hanem az eredeti fényében él ma is köztünk, el nem halványodott, és soha nem is fog elhalványodni egyházunkban az 1900 éves Eucharisztiának alázatos imádása, dicsérete, hódoló tisztelete. Ez az imádás rendszerint csendben történik templomaink falai között a szentmisén résztvevő, a szentáldozáshoz járuló és az oltári szentség előtt imádkozó hívek részéről. Picinke, kis örökmécses lobogó lángja, mintha valami szüntelenül dobogó szívnek ritmusa lenne, mutatja az utat a köztünk lakó elrejtezett Krisztus felé. Néha azonban az egyház szükségét érzi, hogy kézbe vegye az oltár drága kincsét, és kijöjjön vele a templom csendjéből, a mindennapi élet forgatagába, az utca lármájába. Hogy a freskó színei el ne halványodjanak, időnként meg kell újítani azokat. És hogy az oltári szentségbe vetett hitünk el ne halványodjék, hanem mindig friss és eleven maradjon, szükséges azt időnként a nyilvános hitvallás erejével és az ünnepi öröm színeivel felfrissíteni. E célból tartják az egyes templomok s egyházközségek évenként az úrnapi körmenetet, vagy egyéb szentséges körmeneteket. Néhány évtized óta azonban minden második évben egy világra szóló úrnapi ünneplést rendez a mi egyházunk. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusokat. Az 1938-ban tartandó 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus színhelye hazánk lesz. Nálunk fogjuk ünnepelni a diadal útját járó szentségi Krisztust. Az első pünkösdön pártusok és médek, mezopotámiaiak, egyiptomiak és rómaiak állottak az apostolok körül, mit kell majd érezni a kiskunság magyarjának, a Dunántúl hivatalnokának, a nyírség földművesének, mit fog érezni a Pestre jött matyóasszony, jász ember, palóc leány, kun legény, mikor mellette térdelnek az oltári szentség előtt amerikaiak és ausztráliaiak, kínaiak és indiánok, vöröksek és feketék. És mind egyek lesznek velünk a hitben, egyek a szeretetben a szentségi király előtt. Mennyi faj, mennyi szín, mennyi nyelv, mennyi ruházat, de egy hódolat, egy hit, egy szeretet. Tehát mi lesz ez a kongresszus? Hitünk tökéletes egységének és a katolicizmus szédületes méreteinek tiszteletet parancsoló bemutatkozása. Mennyire eltörpülnek emellett a történelem legismertebb diadalmenetei is? Mély kicsinség ehhez képest a győzelmi háborúból visszatérő Cézár vagy Konstantin bevonulása. Azt a gyülekezetet majd látni kell. Látni a világ minden sarkáról érkező püspököket, érsekeket, Péter, András, Jakab, János utódait. Némelyik megtört vállán a hívek lelki gondozásának évtizedes terhe. A másiknak ifjú homlokán még alig száradt meg a püspök szentelés olaja. Látni a tudás és életszentség, elmélet és gyakorlat, kultúra és életbölcsesség felhalmozott kincsét, amit csak az 1900 éves katolicizmus finom lelkisége tudott kivirágoztatni. És mindennek a párját ritkító gyülekezetnek központja a mester a hófehér ostya színei alatt. Sem érdek, sem érzelem, sem politika, semmi más nem hozta össze ezeket az embereket tízezernyi kilométerek messzeségéből. Hegyeken, sivatagokon, tengereken keresztül csak a Krisztus titokzatos jelenlétébe vetett rendíthetetlen hit. Végső elemzésben a világkongresszusok célja a világhódolatból világújjászületést és világengesztelést csinálni, az emberiség arcát visszafordítani Isten fia által a mennyei atyához. Ez a végső cél, minden más csak eszköz, csak járulék, csak segítség a cél felé. Azokban a napokban olyan pompát fejt ki a katolikus egyház, aminek kifejtésére csak egy közel 2000 éves múlt képesíti, de nem ez a kongresszus célja. Megjelennek a világ minden tájáról díszes ruhákba öltözött főpapjai, elővesszük évszázadok alatt szerzett drága egyházi ruháinkat és értékeinket, látni fogunk szemkápráztató felvonulásokat és gyűléseket, és mindez nem a kongresszus végső célja. Mindez csak eszköz a végső cél felé. És mi az a végső cél? Az egyetlen, a kizárólagos és végső cél fölgyújtani a lelkekben a szentségi Krisztus iránti hitet és szeretetet, hogy az oltári szentség tudatosabb megbecsülése és odaadóbb szeretete által megerősödjék az emberiség Isten hite is, és ebből a megerősödött hitből harmonikusabb, békésebb, boldogabb élet örömét élvezhesse a küzdelemben már-már kifáradt emberi nem. És mi lesz még ez a kongresszus? Egy nagy, néma tiltakozás is. Méltóság teljes, de csöndjében is imponáló válasz azoknak, akiknek ma egyetlen céljuk kitépni Isten hitét az emberek szívéből. A Moszkvai Istentelenek Szövetsége 16 000 delegátussal tartott kongresszust, és azon olyan vallásgúnyoló és Isten ellen lázító beszédek hangzottak el, hogy szégyellené magát miattuk Afrikának bármelyik erdei lakója. És mikor ez a 16 000 ember azt hirdeti, hogy Isten meghalt, mert a Kreml mai urai ezt így határozták el, akkor a mi kongresszusunk 100 meg 100 ezeres résztvevői és a messzi távolból lelkileg csatlakozó milliós és milliós tömegek adják meg a választ, nem halt meg az Isten, él, és örökké élni fog. Világhódolat, világújjászületés, világengesztelés. Íme ez a mi készülő kongresszusunk végső célja. De hát miről is lesz itt szó? Kit is fogunk itt világra szóló lelkesedéssel, embert meg nem illető imádással megünnepelni? Az eukarisztiát, az oltári szentséget. Aki pedig tudja, mi az az oltári szentség, az nem sokalhatja akár a legnagyobb ünneplés sem. Mi az oltári szentség? A köztünk élő Krisztus. Az Úr Jézus 33 évig élt a földön látható alakban. Akkor befejezvén földi küldetését dicsőségesen visszatért mennyei atyához, de végtelenül szerető szíve nem akart tőlünk végképp elszakadni. Nem hagylak árván benneteket, mondott a tanítványainak az utolsó vacsorán. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, mondott a búcsúzásának utolsó percében. És ezt az ígéretét valósítja meg az Eucharisztiában, az oltári szentségben, ahol csak egyetlen egy tabernákulum van a világon, amelyben ott fekszik egy konszekrált ostya, vagyis az Eucharisztia, ott jelen van Krisztus, köztünk él Krisztus. Nem az emléke, nem a jelképe, nem egy gondolata, hanem maga az élő és éltető Jézus Krisztus, ami isteni megváltunk. Ugyanaz a Krisztus, aki valaha Palesztina útjain járt, ugyanaz járt most is köztünk, a mi városainkban, falvainkban, országainkban, és folytatja köztünk áldott életét minden szeretetével, áldásával, melegségével. Abban az előttünk fekvő mozdulatlan kis ostjában, mint a tridenti szent zsinat hirdeti, jelen van Krisztus, ahogy azt latinul megfogalmazzák, vére, realiter et substantialiter. Vére, vagyis igazán, tehát nem csak jelben vagy képben, nem úgy, mint az édesanyád van a fényképen, hanem maga az egész Krisztus testével és vérével, lelkével és istenségével. Realiter, vagyis valósággal. Tehát nem csak álomban, képzeletben, mint mikor egy édesanya álmában látja nemrég eltemetett fiát, és elbeszélget vele, nem. Az anya csak képzelte, hogy ott volt a fia. Mi nem képzeljük, hogy Krisztus itt van, mert valóságosan itt is van. Substantialiter, vagyis lényegileg, tehát nem csupán az ereje van itt, a kegyelme, mint a többi szentségben, hanem úgy, és az a Krisztus, aki a betlehemi jászolban feküdt, aki a keresztfán függött, s aki az atya jobbján ül. Ebben a mozdulatlan, tehetetlen, igénytelen kis ostjában? Igen, abban. Előtted fekszik egy darabka mozdulatlan fekete kőszén, hidegen, némán, érzéketlenül. És te mégis tudod, hogy a látszat csal, mert ebben a kis fekete széndarabban a nap évezredekkel ezelőtt kilövelt meleg sugarai vannak felhalmozva. Nos, az oltári szentség fehér kis ostjájában nem csak Krisztus szívének lángoló szeretete van felhalmozva, hanem benne rejtőzik Krisztus teste és vére, maga az eleven Krisztus. Ha azonban ez csak ugyan így van, ugyan merné bárki is sokalni, amit az Eucharisztia ünneplésért teszünk. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson egyházunk olyan nagy fényt és pompát fejt ki, amin egyesek talán meg is fognak ütközni, amit azonban egészen természetesnek talál mindenki, aki világosan tudja, mit tart a mi hitünk az oltári szentségről. Hiszen fény és pompa, díszruhák és kivonulás, fogadtatás és éjenző örvendezés nem egész természetes külső megnyilvánulása-e annak a belső tiszteletnek és szeretetnek, amelyet az ünnepelt személy vagy közénk érkező vendég iránt érzünk? Ugye, ha valaki az édesanyja születésnapját ünnepli, a legszebb ruháját veszi elő a szekrényből, szép virágcsokrot fog a kezébe, és így köszönti anyját. És ez természetes is, ezen nem botránkozik meg senki. És ha Pestre jön az olasz király, ünnepi lobogók lengnek a házakon, katonazenekar és díszszázad vonul ki az állomáshoz, zászlóskák ezrei lobognak a sorfalat álló kisgyermekek kezében, szólnak az ünnepi ágyulövések, és ez természetes, ezen sem botránkozik meg senki sem. Nos, hát ha ez természetes, és nem ütközik meg rajta senki, akkor nem ütközik meg azon a lelkendezésen és szereteten, azon a pompán és fényen, azon a hódolaton és imádáson sem, amellyel mi, hívő keresztények, az oltári szentséget köszöntjük. Mert abban, ami rendíthetetlen hitünk szerint nem az édesanyánkat üdvözöljük, hanem azt, akinek atyánkat, anyánkat, lelkünket, megváltásunkat köszönhetjük, az Úr Jézus Krisztust. Mi az oltári szentségben nem földi király megérkezését üdvözöljük, hanem a királyok királyának, uralkodók urának közénk jövetelét, aki által uralkodnak a királyok és tesznek igazságot a törvényhozók, és aki nélkül semmi sem lett, ami lett. De hát Krisztus szegény volt és mezítláb járt. Tetszik, neki illik hozzá ez a nagy ünneplés? Így akadékoskodnak egyesek. Pedig mennyire nincs igazuk. Mert abból, hogy Isten fia földi életében értünk önként magára vállalta a megaláztatást és szegénységet, nem az következik, hogy örökre megalázott és elhanyagolt maradjon. Krisztus megalázott és szegény volt 33 évig, de azután már nem. Márpedig az oltári szentségben nem csak a szegény és önmagát megalázó Krisztus van jelen, hanem az a Krisztus is, aki a halál fölött diadalt aratott. Az a Krisztus is, aki a mennybe dicsőségesen fölment, az a Krisztus is, aki az Atya jobbján ül, az a Krisztus is, aki ítélni fog eleveneket és holtakat, és mi nekünk ezt a Krisztust is ünnepelni kell az oltári szentségben, és nem csak azt a Krisztust, aki érettünk csak ugyan kiüresítette magát, és megalázta magát, és szegényé lett. Mert hiszen nem olvastuk ki a Szentírásban, hogy az Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más név fölött van. Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, és minden nyelv vallja az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. A világháború óta lázas nyugtalanságban vívja élet-halál harcát az emberiség, és mi ebben a környezetben készülünk a mi világot megmozgató nagy ünnepünkre, a 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Stílszerű hangulat. Mert amikor minden elveszve látszik, akkor üt az Isten órájas, amikor minden emberi kísérlet zsákutcába kerül, akkor jön el a legforróbb, legodaadóbb imádkozás pillanata. Márpedig olyan odaadó szeretettel, olyan hódoló tisztelettel soha az ember nem tud imádkozni, mint az oltári szentség előtt. Ott, ahol rendíthetetlen hitünk szerint a kenyér és bor színe alatt, maga az Úr Jézus Krisztus van jelen közöttünk. Hogy valóban jelen van, arról nem maradhat bennünk a legkisebb kétely sem. Igaz, hogy nem értjük, hogyan lehetséges ez, de ez nem lehet ok a kételyre. Vajon értjük-e, hogyan volt lehetséges, hogy Krisztus megállott a 4 napja eltemetett Lázár sírja előtt, s 3 rövidke szót mondott. Lázár, jöjj ki! És előjött a 4 napos halott. Márpedig ugyanez a Krisztus mondotta a kenyér fölött, ez az én testem. És ugyanez a Krisztus mondotta apostolainak, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hihetetlen dolog az oltári szentség? Igen, hihetetlen. A hitetlenek számára. Aki nem hisz Krisztus istenségében, természetesen nem hihet az oltári szentségben sem. De aki hiszi, hogy Krisztus Isten, az, ha a mikéntjét megérteni és felfogni nem is képes, alázatos hittel fogadja el valóságnak azt, amit Krisztus Urunk előbb ünnepélyes szavakkal megígért, majd később földi életének legünnepélyesebb pillanatában meg is adott. Valóban olyan hallatlan, eszünket annyira túlszárnyal ez a hittétel, hogy senki kedvéért el nem fogadnánk, csak egyetlen egy esetben lehet elfogadnunk, ha maga az Isten hirdeti ezt nekünk. Uram, ha te mondod, akkor így van. Hogy miként lehet így, azt az én gyönge kis emberi eszemmel fel nem foghatom. De hogy így van, azt hiszem és vallom, mert te mondottad.
Kedves hallgatóink, múlt idéző sorozatunkban dr. Hegedűs András, a Prímási Levéltár igazgatója, az 1938-as Eukarisztikus Kongresszus dokumentumaiból válogatott.